A mi segítségünk és hálaadó Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a 127. Zsoltárból.
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őrző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek. Szerelmesének álmában ad eleget. Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyamé gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellensége szólnak a kapuban.
Így ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, szívünket Isten előtt, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, és valljuk, hogy egyedül téged illet meg minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Köszönjük gondviselő szeretetedet. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is volt mit ennünk. Köszönjük, ha vannak, akik szeretnek minket, és vannak, akiket szerethetünk. Köszönjük, hogy a mindennapi kenyér mellett elkészítetted mindennapra a te igédet is, és köszönünk minden olyan csendes percet, amit előtted rád figyelve tölthettünk el. Bocsáss meg, ha eltelt ez a hét is úgy, hogy csukva maradt a Bibliánk, és nem volt mondani valónk a számodra. Annál inkább köszönjük, hogy itt lehetünk most mindnyájan a te színed előtt, és hallgathatjuk azt, amit te mondasz nekünk. Könyörülj meg rajtam, hogy csak ugyan az hangozzék el. És hadd legyen igaz Istenünk, hogy az, aki hirdeti és hallja itt az igét, adja néked egészen a szívét. Vedd el a mi fáradtságunkat, szétszoltságunkat, és tedd számunkra személyessé, meggyőzővé a te beszédedet, amivel ezt a világot is teremtetted, és amivel a mi életünket is egészen újjá tudod teremteni. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Péter apostol első levele, második részének első 6 versében így olvasható. Péter első levele, második részében így szól Isten igéje. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, aki hisz benne, nem szégyenül meg. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hálás vagyok Istennek, hogy együtt hallgathatjuk most az ő igéjét. Tavaly ilyenkor azért adott hálát a gyülekezet, hogy elkészültek az új templom alapjai, most már a falak is állnak, reméljük, hogy tető alá kerül, aztán meg lesz a belső berendezés is, és előbb-utóbb az új templomban adhatunk hálát Isten kegyelméért. Évtizedekig ennek az egyházmegyének a missziói felelőse voltam, és nagy szívügyünk volt új templomok, imaházak építése. 30 évvel ezelőtt az egyik gyülekezet még arra sem kapott engedélyt az akkori egyházügyi hivataltól, hogy 2 méterrel odébb tegye a kis imaházának az egyik falát, annyival bővítette volna az imaházat. Isten kegyelméből ma egymás után épülnek a templomok. Csak azért mondom el, hogy valóban hálával legyen tele a szívünk, és reménységgel nézzenek előre a testvérek arra a napra is, amikor majd az új templomban adunk hálát, hogy 3 új templom épült az utolsó 15 évben a lakótelepeken, Gazdagréten, Békásmegyeren, Káposztásmegyeren. Aztán 2 évvel ezelőtt hálát adtunk a Schwab-hegyen épült új templomért, 2 hónappal ezelőtt a Pest-Lőrinc Szemere-telepi új templomot szenteltük fel. Ennek a hónapnak a végén kerül sor, ha Isten segít minket, Nagykovácsiban egy új kis templom fölszentelésére, és remélem, hogy a Soroksár új telepinek a fölszentelésére is sor kerül. De egyelőre azért hagyjunk hálát, ameddig Isten engedte előre haladni ezt a munkát. Alapigénk is építésről szól. Ezt a jelzőt teszi elé többször is, hogy lelki. Van lelki épület is, lelki építés is. És ennek itt Soroksár új telepen is párhuzamosan kell haladnia a falak emelkedésével, meg majd a tető alá hozatallal. Mit jelent ez a lelki építés, amiről így olvastunk, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá. Ez azt jelenti egész konkrétan, hogy legyenek egyre többen ebben a gyülekezetben olyan élő hitű Jézus Krisztusnak elkötelezett keresztjének, akikről otthon is kiderül, hogy mások, mint azok, akik nem ismerik az Úr Jézust, akikről a munkahelyükön is tudják, hogy hívők, mert az életük prédikál, akiket érdemes megkérdezni, mert többet tudnak mondani vigasztalásként, tanácsként, segítségként, mint azok, akik Istentől távol élnek, akiknek a cselekedetei, az élete hitelesíti azt, amit mondanak. Élő kövek azt jelenti, olyan élőhitű Krisztus tanítványok, akiknek a nyomában áldás fakad. A gyülekezeten belül meg ez azt jelenti, nem téglákról beszél a Biblia, hanem kövekről. A téglák egyformák, úgy nagyjából a kövek nem. Mi sem vagyunk egyformák. Sokfélére szüksége van Istennek a lelki ház építésében. De egy kicsit azért illeszteni kell a köveket is egymáshoz, meg kell faragni. Az élő hitű Krisztus tanítvány természetesnek tartja, hogy Isten néha farag minket, elsősorban az ő igéjével, ha azt nem vesszük komolyan, akkor keményebb szerszámokat is elővesz, és megtanít egymáshoz illeszkedni, egymást elfogadni, és ott, ahova ő állít minket, hordozni a terhet. A kövek hordozzák a rájuk nehezedő terhet. Egy kő az nem fal, sok kőből jön létre a fal. Így akar Isten minket formálni, tisztítani és felhasználni a lelki ház építésére. Jézus azt mondja, hogy azok alkalmasak erre, akik hallgatják és megtartják az ő beszédét. Az ilyenekből épül olyan viharálló lelki ház, hogyha dühöng a szél és jön az árvíz, akkor nem omlik össze, hanem akkor is stabilan áll. És ez az ige arról szól, hogy hogyan lesz valaki ilyen élőkővé. Isten számára használható, mások számára hasznos emberei. Családban, gyülekezetben, társadalomban, ahova ő állít minket. Mert annak előzménye van, hogy valaki beépülhessen a lelki házba, és ott teherhordóként sokak számára áldás legyen. Mi az előzménye? Ez a felolvasott néhány vers 5 lépést különböztet meg, amíg valaki igazán használható lesz. És ezt az 5 lépést 3 különböző képpel szemlélteti. Ez nem azt jelenti, hogy ebből képzavar lesz, mert ezek a képek a hívő keresztény ember lelki életkorát és az abban vállalt feladatait akarja szemléltetni. Remélem, hogy világos lesz majd, és a képek csak ugyan segítenek jobban megérteni a tartalmat. Azt mondja először a gyerekkorról, hogy szükséges annak, aki majd Isten számára használható lesz, aki a Soroksár Újtelepi gyülekezet jövőjében használható szolga lesz, először is meg kell születnie. Azt mondja, hogy mint újszülött csecsemők. Aztán táplálkoznia kell hamisítatlan tejjel. A hamisítatlan lelki tejre vágyakozzatok. Eközben növekednie kell. Ez az első képcsoport. Aztán, amikor már eléri az ifjúkort a lelki érettségben, amikor már teherbíró, akkor teherhordóvá kell válnia, akkor lehet élő kővé, beépül a gyülekezet munkájába, és ott valamit végez az egésznek a javára. És amikor érett felnőtt lesz a lelki értelemben, akkor pedig papi szolgálatot kell végeznie, majd látjuk, hogy mit jelent ez. Meg kell születni, az újszülöttnek táplálkoznia kell, eközben növekszik, aztán mikor már odáig cseperedik, hogy terhet lehet rárakni, akkor terhelni kell, teher alatt nő a pálma, meg erősödik a hívő is, és a végén szent papsággá lépteti elő Isten, és papi szolgálatot végezhet. Vegyük végig ezt az öt fokozatot, és közben adja Isten szent lelke, hogy világossá váljék számunkra, hogy mi hol tartunk. Az első az, hogy meg kell születni, mint újszülött csecsemők. Aki nem születik meg, abból nem lesz ifjú, és nem lesz érett felnőtt sem. Ez mindannyiunk számára világos, és mégis ezt akarják kihagyni nagyon sokan. Ezt a sorozatot, amit itt elmondtam az ige alapján, csak az elején lehet elkezdeni, a megszületéssel. Ezért mondja Jézus, hogy szükséges újonnan születnetek. Miért? Mert a Biblia tanítása szerint mi minnyájan lelki értelemben halottnak születünk. Mert az élet forrása Isten, és akinek nincs tudatos hitbeli kapcsolata az élő Istennel, az lelkileg halott. Amikor visszatalál egy ember Istenhez, oda talál az élet forrásához, beleárad Isten élete, akkor elevenedik meg. Sok helyen így mondja a Biblia, hogy akkor támad föl lelkileg. Addig valóban olyan, mint egy holttest. Érzéketlen és tehetetlen. Egy holttestnek hiába mondanak bármit, nem hallja és nem tudja megtenni. És a lelkileg halott ember ugyanígy nem hallja és nem érti Isten igéjét, és nem tudja megtenni. Pál apostol erről részletesen sokat ír a leveleiben, most nem akarom ezeket a részeket idézni. És Isten az ő igéjével kelti életre a lelkileg halott embert. Jézus azt mondja a János evangéliuma 5. része szerint, hogy a halottak hallják az Isten fiának beszédét, és akik meghallották, életre támadnak fel. Tehát a hallgatóinak azt mondja, hogy kedves halott testvéreim, ti most halljátok az Isten igéjét, aki közületek azt komolyan veszi, meghallja, az lelkileg meg fog elevenedni. Egy nagyon tekintélyes, köztiszteletben álló, idős, lelkileg igényes férfinek mondta Jézus, hogy még neked is szükséges újonnan születned, Nikodémusnak. Azt mondta Jézus, hogy Izrael tanítója vagy, de mégis szükséged van erre, mert enélkül lelkileg halott maradsz. És ott egy nagyon érdekes kifejezést használ az Úr Jézus, így fordítja a Bibliánk, hogy szükséges újonnan születned, de betű szerint lefordítva azt jelenti, hogy felülről kell fogannia benned egy új életnek. Szükséges felülről fogadni egy új életnek. Ott van a szíved, abba belehullik felülről az Isten igéje, és egy új életet hoz létre. És ez az élet már hasonló Jézushoz, és senki nem mehet be az Isten országába, mondja Jézus ennek a tekintélyes vallási vezetőnek. Csak akiben ott van ez az új élet. Ezért szükséges mindenkinek újonnan születnie. Én nem fogom elfelejteni, amíg gondolkozni tudok, azt, hogy az egyik gyülekezetben, a gyülekezet főgondnoka, egy ugyanolyan nagyon köztiszteletben álló idős férfi volt, mint amilyen Nikodémus lehetett, és az egyik evangelizációs hét után, egy délelőtt bejött a lelkészi hivatalba, akkor még fiatalabb voltam, és így szólított, hogy édes fiam, és azt mondta, hogy édes fiam, mióta ez a templom áll, én itt ülök a szószék alatt, minden vasárnap hallgatom az ige hirdetést. De az elmúlt héten döbbentem rá arra, hogy ha ilyen maradok, elkárhozom. Én nem tudtam, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Én nem tudtam, hogy az én bűneim büntetését szenvedte el a kereszten. Pedig hányszor hallhatta. És azt kérdezte, hogy van-e nálunk reformátusoknál gyónás? Hát mondtam, hogy tetszik tudni, hogy van. Ebben a két fotelben itt gyakran hangozik el gyónó imádság. Akkor ő most szeretné Istennek elmondani a következőket. És elhangzott egy megrendítő életgyónás, ahol nem mesélt, nem magyarázott, nem mentegetőzött, néven nevezte azokat a bűneit, amiket fölismert, és egyedül Jézus Krisztus kereszt áldozatának az érdemében bízva kérte rá Isten bocsánatát. És ezt követően valóban úgy viselkedett, mint egy csecsemő. Nem volt olyan nap, hogy ne telefonált volna, hogy te ne haragudj már, megint rájöttem valamire, hogy hát mit csináltam én, mit követtem el. És mindig volt valami újabb bűn, ami világosságba került. Tisztába kellett rakni a csecsemőt, naponta. Aztán vasárnap nem győzött lelkesedni ott a presbitereknek, mikor imádkoztunk Isten tisztelt előtt, hogy tudjátok ti, hogy mennyire mai könyv ez a Biblia. Gyerekek, ide figyeljetek, ezt értettem meg a múlt héten. És ő, aki korábban is olvasgatta, lapozgatta úgy a Bibliát, egyszerre mindennapi kenyérként örvendezett, hogy milyen ízes, milyen tápláló Isten igéje. Csodálkozva mondta el, hogy ő eddig is mondott imákat, de most ő imádkozik. Most beszélget az ott jelenlévő, élő Jézus Krisztussal, úton, útfélen, villamoson kapaszkodva, és így tovább. Kinyílt előtte egy új világ. Megszületett. Amíg lelkileg halott volt, addig nagyon buzgó, vallásos ember volt, és sok jót tett a gyülekezetben. De nem volt kapcsolata az élet forrásával. Most meg oda talált, látta a bűneit, értette Isten szavát a Bibliából, öröm volt neki beszélgetnie az élő Istennel imádságban, és az megint megható volt, csak most már befejezem ennek a részletezését, ahogy rendezte az elrontott kapcsolatait, ahogy visszavitte a könyvtárából azokat a könyveket, amik nem az ő tulajdona voltak. Isten rendet csinált az életében. Életre kelt. Egy halottnak hiába mondják, hogy vidd vissza a lopott holmit. Megsértődik, kikéri magának. Ezért mondja itt mindenek előtt, ami úrunk, hogy újszülött csecsemővé kell válnia annak, aki majd később egy gyülekezet közösségében, vagy akárhol, ahol él, teherhordóként szolgálhat. A második azt mondja, hogy vágyakozzatok a hamisítatlan tejre. Az egészséges csecsemőnek étvágya van. Olyan étvágya, hogy a szomszédok is meghallják, amikor éhes, és addig nem hagyja abba az üvöltést, amíg ezt a szükségletét ki nem elégítjük. Ha egészséges. Ha nem így csinál, akkor baj van. Gyanús az, ha valakinek, aki hívőnek gondolja magát, nem hiányzik a bibliaolvasás. Ha valakinek soha nincs ideje belemélyedni a Szentírásba. Például, amikor van így négy munkaszüneti nap, akkor ez hiányzik a programjából, hogy na most sokkal kiadósabban szeretnék egy egész bibliai könyvet elolvasni nyugodtan, többször, és valamit megélteni. Ha ez nem hiányzik, nincs étvágya, akkor vagy beteg, vagy még nem is él. Ezért mondja, hogy a hamisítatlan tejre vágyakozzatok. Van hamisított tej is? Hajaj! Jobb, ha nem tudjuk, hogy mikből áll a dobozos tej. És van lelkileg, szellemileg is hamisított tej. Amikor például azt mondják, hogy ne izgass te magad annyira, Ezek csak papolnak itt a bűnökről, de neurotikus lesz az, aki a bűneivel foglalkozik. Te alapjában egy jó ember vagy, nem? Hát a sok rossz mellett azért jó dolgokat is cselekedtél. Lehet, hogy a jó Istennél egyensúlyba jön majd a kettő. Ez hamis táplálék. Hazugság nem igaz. A Biblia egészen más mond. Vagy amikor azt mondja, hogy ha összeszeded magad, akkor te levezekelheted a bűneidet. Vagy ennek az ellentéte, nem kell neked semmit se csinálnod. Ha ki vagy választva Isten kegyelméből, megtalál téged az üdvösség úgyis, ha semmit nem csinálsz. Pedig Jézus azt mondta, hogy bánjátok meg bűneiteket, és higgyetek az evangéliumnak. Ez a mi feladatunk. Aztán ő elvégzi az ő áldott munkáját bennünk. Szóval sokféle hamis tej van, de azt mondja, hogy a tiszta és hamisítatlan tejre vágyakozzatok. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azok a bibliai igék a tejnek itala, amik Isten szeretetéről szólnak. Azt mondja, hogy Isten szeret téged így, ahogy vagy. Nem azt mondja, hogy szeretlek, ha megváltozol. Azt mondja, hogy szeretlek így, ahogy vagy, aztán majd úgyis megváltozol az én szeretetemnek a melegében. A tejnek itala az, hogy elég néked az én kegyelmem. Nem neked kell jóvá tenni semmit, se úgyse tudod. Isten kegyelme elég néked. A tejnek itala az, hogy bízd rá magad nyugodtan Istenre. Ő nem hazudik, nem csap be, nem csal meg senkit se. Nyugodtan bízd rá magadat, gyermekeidet, gyülekezetedet, nemzetedet. Az ő kezében van biztonság. Ezek a bátorító igék a tejnek itala. Aztán majd később lesz kemény eleted is, majd erről is beszélünk. Táplálkozunk-e mi tejjel? Ott van-e kezünk ügyében a Szentírás? Ne haragudjatok, ha ilyen személyesen kérdezem. Mit olvastatok ma a Bibliából? Ja, ma semmit, mert megyünk Isten tiszteletre, majd ott hallunk. És tegnap? Akkor nem volt Isten tisztelet. És kinek szoktuk elmondani azt, amit megéltünk a Szentírásból? És hozzá igazítjuk-e az életünket folyamatosan? Ez méri azt, hogy a hamisítatlan tejjel vágyakozunk-e, hogy élünk-e, és egészségesek vagyunk-e. A harmadik, amit itt megemlít az ige, hogy eközben az ilyen új életre támadt már élő ember növekszik. Mit jelent az, hogy növekszik? Az, hogy az idén jobban tudom szeretni az ellenszenves ismerőseimet, mint tavaly. Az, hogy most jobban bele tudok feledkezni a másokért való könyörgésbe és a hálaadásba, mint egy fél évvel ezelőtt. Többet éltek a Szentírásból, mint amikor elkezdtem olvasni. A Biblia nagyon gyakran ír erről, hogy folyamatos növekedés, fejlődés, gyarapodás kell, hogy jellemezze, és jellemzi is az egészséges hívő embert. Nosztalgiával emlékszem vissza azokra a szép időkre, amikor a gyerekeink még kicsik voltak, és volt egy ajtófélfa, amit sose mázoltunk le. És minden gyerek minden születésnapján odaállt, aztán egy viszintes vonalzóval megjelöltük, hogy mekkora, és a neve kezdőbetűjét, meg a centit odaírtuk, hogy mennyit nőtt. Nőttél egy gyermeke. Egy egészséges gyerek egy év alatt nő. Néha túl sokat is nő már egy időben, de nőttél egy gyermeke. És ez a lelki életben is így van. Ha nincs növekedés, ha ma ugyanott vagyok, ahol voltam, akkor valami nagyon nagy baj van. Hálás vagyok Istennek azért, hogy viszonylag sok nagyon idős hívő embert is ismerhetek. És nem felejtem el, amikor egy magányosan élő 95 éves kedves bácsit meglátogattam, és minden bevezetés nélkül azt mondta, hogy te fiam, ma azt olvastam az Ézsaiás könyvéből, hogy és én eddig erre nem figyeltem föl. Mától kezdve másképp csinálom azt, amire az vonatkozik. És egyszerre úgy éreztem ott magam, mint egy öreg ember, egy lelkileg, szellemileg fiatal mellett, 95 évesen is változni akar. És lehet változtatnia Isten igéjének. Mert ő valamire még nem figyelt föl. De ma fölfigyelt az igéből, és azonnal ahhoz igazítja a gondolkozását és az életét. Az ilyen ember lelkileg, szellemileg soha nem vénül meg. Mindig fiatal, fejlődőképes, így marad, növekedik tovább a hitben. Ezt a három lépést jelöli, jellemzi ezzel a képpel a Szentírás. Újszülött csecsemő, aki a hamisítatlan tejjel táplálkozik, és közben lelkileg növekszik. Hadd kérdezzem megint ilyen személyesen, mert csak akkor van értelme, hogy eltöltjük ezt az egy órát itt, ha valami történik ennek nyomán az életünkben. Hadd kérdezzem meg, hogy ki mit válaszol most őszintén arra, hogy ilyen értelemben, ahogy itt ülünk vagy állunk, élünk, vagy még halottak vagyunk. Vagy a Jelenések könyve azt mondja, hogy a legveszélyesebb állapot az, hogy azt gondolod magadról, hogy élsz, pedig halott vagy. Mert ha valaki tudja, hogy halott, akkor tudja, hogy még szükséges újjászületnie. Ha tudja, hogy él, akkor tudja, hogy a program az, hogy növekedhetem. De ha elhiteti magával, hogy él, pedig halott, ez a legveszedelmesebb. Isten őrizzen meg minket ettől. És ott van ez az egészséges lelki étvágy bennünk, hogy falom Isten igéjét. Olyan szép az az egyik énekünk, hogy kinek szabát lesem, kinek szabát lesem. És van-e csöndes, de mégis mérhető, egészséges növekedés a lelki életünkben. Sok mindenen le lehet ezt mérni, boldog ember az, aki világosan lát ebben a kérdésben. Aztán a negyedik az, amiből kiindultunk, hogy ha már ez a kisgyermek a növekedés során eléri az ifjúkort, és már terhelhető, akkor, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá. Akkor épüljön be egy gyülekezetbe. Legyen meg ott a helye, legyen meg a feladata, legyen hűsége hordozni azt, ahogyan a kő hűséggel helyt áll ott, ahova beépítették, és tartja a többieket, és összetart a többiekkel, és tudja, hogy egymagába semmit nem élne, de így együtt mindnyájan épülünk föl lelki házzá, és lesz ez Isten dicsőségére. És az ilyen ifjúnak már kevés a tej. Neki már kemény eletel is szükséges, ez is bibliai kifejezés. Több helyen olvasunk erről. Ő neki már nem csak az szól a Bibliából, hogy téged szeret Isten, hanem az is szól, hogy szeresd kit. Nem csak a rokonszenveseket, még az ellenségedet is. Nem csak azt hallja meg, hogy Isten Jézusért megbocsátotta minden bűnödet, hanem szól az a keményebb ige is, hogy ahogyan Isten megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg úgy, feltétel nélkül és végérvényesen mindenkinek, aki vétkezett ellenetek. Nem csak a tejnek italát eszi már, és nem csak azt hallja szívesen, hogy Jézus szenvedése teljes váltságot szerzett a benne hívőknek, hanem azt, hogy legyél kész te is szenvedni az ő nevéért, mert az kitüntetés, ha valaki próbatételt, hátaltételt, gumit is vállalt, ő érette. És ne szégyeljétek a Krisztus evangéliumit, és nem csak azt hallja, hogy vegyétek komolyan, amit Isten nektek mond az igében, hanem azt is hallja, hogy menjetek és hirdessétek minden népnek azt az igét, ami rajtatok is segített. Ez már kemény eledel. Jézus nem azzal kezdte soha, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ezt akkor mondta a tanítványainak, mikor már évek óta foglalkozott velük. De akkor mondta, aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Nem csak a bűneit, önmagát, kényelmét, hiúságát, büszkeségét, elveit, mindent. És egy új rendet fogadjon el. Ez a kemény eledel. Szívesen vesszük el a kemény eledelt is. Amikor Isten megítél minket valamiben. Amikor az ő szent lelke eszünkbe juttatja valamelyik friss engedetlenségünket és tisztátalanságunkat. Akkor jövünk el ilyen ócska szöveggel, hogy hát mindenki ilyen, meg ezt meg lehet érteni, meg tulajdonképpen azért voltam ideges, mert fölidegesítettek, úgyhogy nem én vagyok a bűnös, hanem ők, vagy pedig azt mondjuk, hogy igazat adunk Istennek, és hálásak vagyunk, hogy idejében figyelmeztetett, ez a bűn az, amivel nem akarok együtt élni. Köszönöm, hogy erre is van bocsánat. És megyek tovább, fölemelt fejjel és derűsen, és éberen őrködöm azon, hogy ugyanebbe a csapdába még egyszer ne gyalogoljak bele. Ez már érettebb fokozat, mint a tejecskének a magunkhoz vétele, az Isten biztató kedves igényének az olvasgatása. Azzal kezdődik ez a szakasz, érdekes, hogy ezzel kezdi, ami már ebbe a lelki életkorba tartozik. Levetve minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, és akkor jön a folytatás. Az ifjú korban már le kell vetni ezeket a belünk született, belénk nevelt, ránk jellemző hibákat, bűnöket. Pál apostol így mondja az óembernek a tulajdonságait, és felöltözni a Krisztust. És akkor egyszer csak azon kapja magát az ember, hogy papi szolgálatot végez. Ez szinte nem is egy külön szakasz, nincs itten hirtelen váltás. Aki végzi azt, amit Isten rábízott, aki táplálkozik az ő igéjével, aki igyekszik levetni ezeket a hitványságokat, és engedi, hogy Isten szent lelke formálja őt, és kiábrázolódjék benne Krisztus, az szent pappá válik. Kétszer is előfordul ez a kifejezés ebben az igében. Szent papsággá lettetek, mondja. Mit jelent ez? A papi szolgálatnak két fontos megnyilatkozása volt, az egyik a közvetítés, a másik az áldozat bemutatása. A közvetítés azt jelentette, hogy a pap képviselte Istent a nép előtt, meg a népet Isten előtt. Istent a nép előtt úgy, hogy Isten igéjét hirdette a népnek, és a szerint is élt. Hirdette a szájával, így szól az Úr, és amit mondott, azt szemléltette, illusztrálta az élete. Annyira, hogy itt a következő fejezetben, az 1 Péter 3-ban, Péter azt írja azoknak az asszonyoknak, akik már keresztjénné lettek, de a férjük még pogány volt, hogy a ti istenfélő és megszentelt magaviseleteteket látva, a férjetek közül is többen megnyerhetnek a Krisztusnak. Ezen az tudomásom szerint ezen az egy helyen van a Bibliában az, hogy igen nélkül is megnyerhetnek. Az van itt, igen nélkül is. Isten elsősorban az ő igéjével tesz minket az ő gyermekeivé. De van olyan, hogy valakinek a megszentelt és istenfélő magaviselete, a beszédes élete túlmutat önmagán és ige hirdetésé válik. És ismerek ilyen házasságokat és családokat, ahol a még nem hívő fél, mindegy, hogy melyik, hol az egyik, hol a másik, megkívánta a párjától azt az életet, amire őt Isten elsegítette, mióta hitre jutott. Összeházasodott két hitetlen ember, és nagyon jól megértették egymást. Az egyiknek új élete lesz, Isten szent lelke beleáll az életébe, és attól kezdve sok mindenben különböznek. De úgy él, hogy a másik miközben bosszankodik, meg néha szidja is, meg megvan a véleménye róla, elkezdi irigyelni. Azt mondja, hogy nekem is kellene. Ez a békesség, ez a derű, ez a segítőkészség, stb. Prédikálni kezd a megszentelt élet, és a másik is esetleg hitre jut. Ez a papi szolgálat. Van mondani valóm, Isten megértett igéjét mondom másoknak. És mivel én is aszerint élek, az életem megerősíti azt, amit mondtam. Ugyanakkor fordítva is a népet képviseli Isten előtt. Mert a nép egy része hitetlen, nincs kapcsolata Istennel. De Istenre van szüksége. Akkor a papi szolgálatot végző hívő ember, nem kell, hogy lelkészi diplomája legyen, azért pap, mert Isten gyermeke lett, és érett a hitben, az elkezd közben járni. Vagyis imádkozik azokért. És itt van, testvérek, a hívő embereknek a társadalmi felelősségük. Ha tetszik, a politikai felelősségük. A Bibliában több helyen van szó arról, hogy amikor Isten népe engedetlenné vált az ő urával szemben, ez olyan volt, mintha az Istennel való szövetség falán egy repedés támadt volna. És azon a repedésen bezúdul az ítélet, vagy valami rossz. És akkor olvassuk Mózesről, Ezékielről, néhány imádkozó bibliai alakról, hogy szinte oda vetik magukat erre a résre, és könyörögnek a népért. És az Ezékiel 22-ben olvassuk, hogy Isten azt mondja, miután elsorolja a nép vezetőinek, meg a egyszerű tagjainak a bűneit, hogy ezek után jön az ítélet. Ha csak valaki oda nem áll a résre. És azt mondja Isten, hogy kerestem valakit, legalább egy valakit, aki odaállna a résre, és könyörögne az országért, hogy el ne pusztítsam. És nem talált. Vannak-e közöttünk olyan imádkozó hívők, akik nem csak szájjal szeretik a mi népünket és hazánkat, és szidják azokat, akik nekünk ártanak, hanem odaállnak a résre. Nem egyszer, naponta. És naponta tudunk könyörögni Istennek, hogy adjon a mi népünknek lelki fölébredést, készítsen a mi népünknek jövendőt, és így tovább. Bárcsak minél többen tudnánk ezt a papi szolgálatot végezni. És a papi szolgálat másik része a közvetítés mellett az áldozat bemutatása, mégpedig nekünk a hála áldozata feladatunk. A bűnért való áldozatot, ami megváltó Úrunk Jézus Krisztus tökéletesen bemutatta a Golgotán. A mi nagy lehetőségünk a hála áldozat. Mégpedig az, ahogy egyik szép lelki ének mondja, hogy egész életem hála áldozat. Hálát azt tud adni Istennek, aki már megkapta tőle azt, amit ő kínál mindnyájunknak. Aki már megkapta ezt az új életet, az üdvösséget, azt olvastuk ugye, hogy növekedjetek az üdvösségre, annak van miért hálát adnia. De az ki nem fogy a hálaadásból, és annak valóban az egész élete hála áldozat. Nos, Isten azt kérdezi most tőlünk, hogy hol tartunk ezen az úton. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan tejjel táplálkozzatok Isten igényével, növekedjetek az üdvösségre, aztán, mikor már terhet lehetek rátok tenni, örömmel vállaljátok a gyülekezetből rátok eső terhet, és a családból, meg ahol Isten használni akar mindenütt, mint élő kövek épüljetek lelki házzá, és eközben Isten abban a kitüntetésben részesíti az ilyen hívőket, hogy papi szolgálatot végezhetnek. Isten igéjét mondhatják másoknak, mások nyomorúságát vihetik Isten elé imádságban, és közben az egész életük jó illatú hála áldozat. Hol tartunk ebben a folyamatban? Megint mondom, ezt csak az elején lehet elkezdeni, ezért mondta, írta Pál apostol az efézusiaknak, hogy ébredj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ha pedig valaki már föltámadt, akkor legyen egészséges növekedés az életében, hogy a testben hátra levő időt csak ugyan Isten dicsőségére és mások javára tölthessük el.